Szép jó estét kívánok, jó estét, köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, 8 óra van, jó estét kívánok, én Megyeri Jonatán vagyok, nézzük csak, jó estét kívánok, kedves Rozália, jó estét kívánok Marián Zsolti barátomnak, szeretet üdvözlöm Tamást, szeretet üdvözlöm Ernő, Zoltánt, Péter, sajnos nem mindenkinek a nevét dobja fel a Facebook. Jó estét kívánok Mihálynak, szeretettel köszöntöm Angélát, Ilonát, jó estét kívánok Ádámnak, Gabriellnak, már több mint 30-an vagyunk, illik elkezdeni, jó estét kívánok Erikának. Kedves tanulótársunk kérdezte néhány perc előtt azt a kérdést intézett főzési eljárással kapcsolatban. Van a sous-vide-nek hívják ezt az eljárást, ez egy ilyen lassú főzési eljárás, tulajdonképpen arról van szó, ha jól tudom, hogy van egy masina, van egy gép, bele kell tenni a húst egy zacskóba, nylon zacskóba, és ezt a vagy egy ilyen főzőtasakba, és ebben tulajdonképpen a húst nagyon lassan, nagyon alacsony hőmérsékleten, 50-60 fokon főzik, viszont nagyon hosszú ideig, és ettől a hús rendkívül finom lesz. A kérdés pedig az, hogy a sous-vide eljárás során az ételt vákumozza egy zacskóba, és alacsony 50-60 fokon főzik meg. Az eljárás előtt a kóserhús kisózásra kerül, de a vákum miatt némi húsnedv kiszivároghat a húsból, a fóliába, és a hús ebben párolódik meg. Lehet ez az eljárás kóser? Természetesen lehet kóser, ugyanis tulajdonképpen az történik a kóser vágásnál, csak egy kicsit, hagyj menjünk vissza pár lépésre, miközben köszöntöm Szilviát, Hedidát, jó estét kívánok Bernadettnek, Lászlónak, jó estét kívánok Brigitának, Annamarinak, Csabának, Katinak. Szóval tulajdonképpen a kóser, a húst illetően a kóser eljárás az a következő. Ugye megvannak, hogy melyik állatokat lehet enni, és melyik állatokat nem lehet enni, illetve megvan az, hogy az állatokat miként kell levágni. Ez csak egy szakavatott ember, egy sakter, egy szakavatott metsző teheti meg. Ez egy nagyon elismert szakma a zsidóságban. Ha valaki kóser vágást képes csinálni, az egy sok évig tanulják, sok évig gyakorolják. Tehát ez egy nagyon respektált pozíció a judaizmusban, a zsidó egyházi hierarchiában a sakter az tulajdonképpen fontosabb pozíciót tölt be bizonyos tekintetben, mint egy rabbi például, hiszen az egész közösség kóser étele függ az ő munkájától. Tehát a sakter levágja egy speciális késsel az állatot, egy speciális eljárás során. Közben szeretettel köszöntöm a feleségemet is, ki becsatlakozott, szóval speciális eljárással vágja el egy speciális késsel az állatot, ennek megvannak a szabályai, most hosszú lenne belemenni, és utána, a vágás után, miután az állatot, ugye a madarakat megtisztítják a tolluktól, az állatot fölvágják, a tehenet, vagy birkát, vagy kecskét, vagy ilyesmit, ezt fölvágják, és megvizsgálják az állatoknak a tüdejét, hogy tipizálható, tipikus betegségeket hordoztak-e magukban, mert hogyha hordoztak tipikus betegségeket, akkor az állatot nem használjuk föl, nem ehetjük meg, még akkor sem, hogyha ez kóserület levágva. De tegyük föl, nem, minden rendben volt a tüdővel, és átvizsgálták az állatot, és minden rendben találtatott. Ezután az állatot, vagy a húst, már miután kibontottuk, ugye a madarat megtollasztuk, az állatot megnyúztuk, a húst ki kell sózni. A hús egy órát áll sóban, majd először egy órát áll vízben, majd utána egy órát áll sóban, és a sózás után háromszor megint fél órát áll vízben, és leöblítjük a húst. Ezután ugye tulajdonképpen a sónak az a lényeg, a víz által a hús megpuhul, a sónak az a lényege, hogy kiszívja a vért a húsból, de az nincs meghatározva a vallásjogi, vagy a vallások szabályai szerint, hogy mekkora darab húsokat lehet egyszerre kisózni. Ezek nem kell, hogy nagyon pici darabok legyenek. Tehát egész nagy, egész csirkéket is ki lehet sózni, vagy egy állatnak, mondjuk egy marhának, egy tekintélyes, nem tudom, 5-10 kilós részét is egyszerre ki lehet sózni. Ez azt jelenti, hogy a só a külső rétegeket éri, és a külső rétegekből szívja ki azt a nedvességet, azt a vért, bár mindjárt meg fogom mondani, hogy miért nem vér az, ami ott van, kiszívja ezt a nedvességet, belülre nem jut. Tehát logikus az az, hogy nem kell egészen hajszálvékony szeletekre vágni a húst és úgy kisózni, elég nagyobb szeleteket kisózni. Úgyhogy ennek megfelelően természetesen, hogyha utána fölvágjuk a húst, és valami piros lé folyik ki a húsból, azt nyugodtan meg lehet enni, az a piros lét, ha a hús már ki volt sózva, tehát ki volt kóserolva, ki volt áztatva, ki volt sózva, le lett öblítve, stb., akkor azt a húst nyugodtan meg lehet enni, a belőle kicsepegő vér. Tehát ennek megfelelően, ha egy hús kóserül lett levágva, és ki van kóserolva, tehát ki van sózva, stb., ki van áztatva, azután akár nyersen is meg lehet enni, nem baj, hogyha kifolyik belőle piros folyadék. Annál is inkább, kedves barátaim, nyitottam egy weboldalt az Indexnek a tudomány oldalán, bukantam rá egy cikkre még régebben, ami elmondja, hogy az a húsból kifolyó, a marhahúsból kifolyó piros nedv, kedves háziasszonyok, az nem vér. Az nem vér. Azt írja, szó szerint felolvasom az Indexet. Azt mondja, az a vöröses szaft, ami félig megsütött, kicsit még nyers húsokból kifolyik, valójában egyáltalán nem vér. Ez persze logikus, ha jobban belegondolunk, hiszen a vér az erekben folyik, a steaknek való hús pedig szinte tiszta izomszövet. Na de akkor mitől véres, ha nem a vértől? Kérdezi az Index. És azt írja, a titok nyitja a mioglobin nevű fehérje, ami az izmok oxigénnel való ellátásáért felelős, és közeli rokon a vörös vérsejtekben található, szintén az oxigén szállítását végző hemoglobinnak. Összekeverni nem jó őket, ugyanis ha a vérben mioglobin van, az elég nagy baj, mert az anya károsítja a vesét, például izomsérüléskor fordul elő ilyen. A mioglobin ugyanattól vörös színű, mint a hemoglobin, azaz az általa megkötött vastól. Tehát a vas, a hemoglobin által megkötött vastól piros a vérünk, és a mioglobin által megkötött vastól piros az a nedv, ami a húsból kijön, a már kisózott húsból. A különféle típusú izmok más-más mennyiségben tartalmaznak mioglobint. Általában elmondható, hogy az aktívabb izmokban több van, hiszen azok több oxigén utánpótlásra van szükségük. Emiatt ezek sötétebb, például a szárnyasok, ezért sötétebb például a szárnyasok combjának húsa, mint a mellüké. Az állatoknál megfigyelték, hogy a fiatalabb példányoknál kevesebb a mioglobin, ezért halványabb színű a borjú húsa, mint a kifejlett marhái. Valójában az egész vörös hús, fehér hús megkülönböztetés a mioglobinra vezethető vissza. Mindenkinek szeretett ajánlom ezt a cikket, ha rákeres az interneten, biztos könnyedén megtalálja. A húsból kifolyó piros löty, az nem vér, úgyhogy nyugodtan lehet enni tatárbifszteket, ha kóserül van levágva a hús, és ki van kóserolva, akkor nyugodtan meg lehet enni akár nyersen is, például a tatárbifszteként, vagy nyugodtan lehet kérni, csinálni a steakünket, nem tudom, angolosan, kicsit véresen, vagy akár teljesen nyersen, vagy hogy mondják ezt, nagyon nyersen, nagyon angolosan, ugyanis az, ami kitocsok belőle piros folyadék, az, ahogy tehát mondtam, az nem vér. Nagyon szépen köszönöm a kérdést a kedves tanulótársunknak. És ennek megfelelően természetesen a sous vide eljárással főzött hús is természetesen kóser, a saját levében megfőtt marhahúsról van szó. Oké. Nisztán hónap 19-e van, most holnap lesz 3 hónapja, hogy a Lubavitch Rebbe, hát Jom-Jom című könyvéből tanulunk. Ugye tévét hónap 20-án kezdtük, erre úgy emlékszem. Holnap lesz Nisztán hónap 20-a. Nisztán hónap 19-ére a Rebbe egy komolyabb, elég hosszú a mai a Rebének az a tanítása. Elég hosszú, ugye a hát Jom-Jom című könyvben a tanítások jellemzően rövidek, de ez a mostani Nisztán hónap 19-ére, ez egy elég hosszú rész. Úgyhogy igyekszem a lényegi dolgot összefoglalni, és aztán természetesen az egész szöveget, ahogy minden alkalommal, fel fogom tenni ide a Facebook oldalra. Azt mondja, mielőtt belekezdek magába a tananyagba, vagy a mai mondandómba, azelőtt szeretném elmondani, hogy Pészáh, ugye Pészáh ünnepe van most is, most vannak a közbőső napok. Pészáh ünnepe Izraelben 7 napos, a diaszpórában 8 napos, tehát Magyarországon is, tehát mindenhol Izraelen kívül 8 napos, Izraelben 7 napos ünnepről van szó. Beszélünk a diaszpóráról. A diaszpórában az ünnep első 2, illetve utolsó 2 napja az a szombati munkatilalomhoz hasonló munkatilalmi törvényekkel rendelkezik, tehát 100%-ig ünnepnap. Ez volt most a héten, vasárnap és hétfőn, ezzel nem találkoztunk, mert ugye szombaton szombat volt, utána pedig vasárnap, hétfőn volt az ünnep első két napja, és a másik két napja, az utolsó két napja ennek az ünnepnek, most Pészáknak, ez ezen a héten szombaton lesz és vasárnap. Tehát az első két nap ünnep és az utolsó két nap ünnep. A közbőső napok úgynevezett félünnep, amikor nincs munkatilalom, ezért is tudok ma este itt veletek telefon, vagy mi ez, interneten, számítógépen, telefonon beszélgetni. Oké. Az ünnep első két estéjén van egy különleges vacsora. Ezt széder estének hívják. Széder héberül azt jelenti rend. Azért hívják ezt az estet széder estének, mert ennek az estének megvan a rendje. Minden napra, minden megvannak, hogy mit, mi kell csinálni. Az estének van 20 lépése, 20-21 lépés van az estéből, egészen odáig, hogy onnantól, hogy megszenteljük az ünnepet borral, egészen odáig, hogy mit eszünk, mit mondunk, vannak szimbolikus ételek, amiket fogyasztunk, szimbolikus italok, amiket fogyasztunk, nem mindegy, hogy hogyan eszünk, ugye ilyenkor szoktunk macesz tenni, ez a kovásztalan kenyér pászka, pászkát macesz tenni, ilyenkor eszünk keserű füvet, marort, ez a maror, az, a macesz ugye az emlékeztet bennünket, a kovásztalan kenyér emlékeztet bennünket arra, hogy az őseink, amikor menekültek Egyiptomból, nem volt idejük arra, hogy megkelesszék a kenyeret. A keserű fű arra emlékeztet bennünket, hogy az őseink életét megkeserítették az egyiptomiak Egyiptomban a rabszolgaság alatt. Ugye a keserű fű az maror, az azra mi római salátát használunk, az a leggyakrabban elterjedt dolog, amit használunk keserű fűre, marorra, római saláta, nem mindegy, hogy milyen saláta, kifejezetten római saláta kell, hogy legyen, illetve tormát is szoktunk használni, friss reszelt tormát, ez utóbbinak van egy nagyon markáns, erős, csípős íze, ez tényleg jó, keserű, emlékeztet, a könnyeink is kihullanak, amikor közben emlékszünk, hogy őseinket hogyan sanyargatták Egyiptomban. Ezen a két szimbolikus ételen kívül még eszünk más dolgokat is, ezekre most hagyd ne mondjam már részletesen, illetve iszunk négy pohár bort. A négy pohár bor az emlékeztet bennünket arra a négy kifejezésre, amit a Tóra említ azzal kapcsolatban, hogy a Teremtő Isten hogyan szabadította meg az egyiptomi népet, vagy a zsidó népet Egyiptomból, megmentéssel, kiszabadítással, megváltással, stb. Négy pohár bort is iszunk. Most, az este kezdetén, ugye, ja is, hát az estének egy másik nagyon fontos pontja, az pedig az egyiptomi kivonulás történetének elbeszélése. Egyiptomi kivonulás történetének elbeszélése, amelyhez van segítségünkre van egy könyvecske, egy szöveggyűjtemény, amelyet most már több mint 2000 éve állítottak össze rabbik, ezt a szöveggyűjteményt, amit úgy hívunk, hogy Haggadah. Haggadah az elbeszélést jelent egészen konkrétan. Ennek az estének az egyik fő micvája, az egyik fő kötelessége, hogy az ember részletesen minél többet beszéljen az egyiptomi kivonulásról. Tehát macesz teszünk, keserőfüvet teszünk, négy pohár bort iszunk, elmeséljük az egyiptomi kivonulás történetét, oldalra fekve, balra dőlve, eszünk, picit oldalra fekve eszünk, ez az oldalra fekvés, ez szimbolizálja, vagy ez inkább azt mondom, hogy tehénkedés, ez szimbolizálja azt a kényelmet, ugye, hogy rabszolgaságból szabad emberek vagyunk, és a szabad ember az megteheti, hogy terpeszkedik, vagy tehénkedik az asztalnál, egy rabszolga az ugye nem tehet meg ilyesmit, tehát ez is a szabadságnak a jelképe, illetve az este folyamán még fogyasztunk ilyen előételt, amelyet főtt krumplit szoktunk enni, vagy pedig nyers hagymát, ez ahány ház az annyi szokás, főtt krumpli vagy nyers hagyma, vannak házak, ahol petrezselymet esznek, a lubavicsi hászidok, vagy főtt krumplit esznek, vagy nyers vörös hagymát, amelyet belemártunk sós vízbe. És az este folyamán majd aztán eszünk még még főtt tojás is, amit szintén sós vízbe mártunk. Ez előbbi, tehát a kárpász, az előétel, a főtt hagyma, vagy főtt krumpli, vagy nyers hagyma vízbe mártva, ez egy fajta előétel, ami meghozza az étvágyat a szédereste alatt. A szédereste elbeszélése az hosszú, ez egy-két órán keresztül is tarthat, hosszú szöveget kell elmondanunk. Ráadásul, hogyha az ember még magyarázza is, és beszél róla, és kialakul egyfajta diskurzus az asztalnál, ami nagyon helyes és nagyon követendő, akkor természetesen az este elég hosszan elnyúlhat. Ezt úgy hívjuk, hogy széderesta. A széderestének, ahogy tehát mondtam, az egyik fő motivuma az egyiptomi kivonulás elbeszélésének a kötelessége, vagy parancsolata. Az egyiptomi kivonulás elbeszélésének parancsolata. Most a Tóra aként rendelkezik, hogy az ember köteles átadni a következő generációnak, gyerekeinek az egyiptomi kivonulás történetét. Vihigádat levincha, bajom hahu leimor, bávur ze, assa hasem li, beceitim imicraim, hogy mondd el a fiaidnak, majd azon a napon mondván, ezt tette velem az örökkévaló, mikor kivezetett engem Egyiptomból. Ugye egyes szám első veszélyben beszél a Tóra, tehát mindannyiunknak úgy kell éreznünk magunkat, mint hogyha magunk jöttünk volna, vagy jönnénk ki éppen Egyiptomból. Hiszen nem mondanom se kell, hogy a Pészák, ugye ezt korábban beszéltük, a Pészák az egyiptomi kiszabadulás, az egyiptomi kivándorlás ünnepe, az Exodus ünnepe. Most, a bölcseink összeállítottak egy négy stanzából, egy négy verszakból álló kérdés sorozatot, amit a gyerekek kérdeznek a széder este előtt. Ennek a szövegnek az a címe, hogy Manistana. Miben különbözik? Miben különbözik ez az este a többi estétől? A gyerek úgy kezdődik az egyiptomi kivonás elbeszélése, hogy a gyerek megkérdezi apjától, Manistana, Laila, Ze, Mikol, Haleilot. Mivel különbözik ez az este a többi estétől? Ugye a gyerek látja a megterített asztalt, látja kitéve a szimbolikus ételeket, látja, hogy több pohár bort fogunk fogyasztani, tudja, hogy maceszt fogunk enni, máskor nem csak maceszt eszünk, tudja, hogy fogunk enni keserű füvet, látja, hogy máskor nem szoktunk keserű füvet enni, máskor nem szoktuk sós vízbe mártani a zöldséget, a krumplit vagy a nyers hagymát, most pedig sós vízbe mártjuk, máskor nem tehénkedve, oldalra dőlve eszünk, most viszont igen. A gyerek szeretné tudni, hogy mi is. Ezeknek a kérdéseknek az apropóján kezdhetjük elmagyarázni a gyereknek, hogy mi is történt az egyiptomi kivonulás során, ahogy azt a Hagadában, ebben a szöveggyűjteményben, az ősi-ősi szöveggyűjteményben pontosan leírják a rabbik, hogy hogyan vezetjük föl, hogyan építjük föl a történetet, ma úgy mondanák, hogyan építjük föl a narratívát, hogyan építjük fel az egyiptomi kivonulás narratívát. Közben látom, hogy Ács Laci nagyon kedvesen beküldte ide a blogomról a linkeket, mind széderestéhez, mind pedig majd Pészák 8. napjának az utolsó étkezéséhez kapcsolatos írásomat. Köszönöm szépen, Laci. Szóval azt mondja a Rebbe, és ez a kis bevezetőt, ezt muszáj volt mondani, hogy megértsük, hogy miről beszél a Rebbe. A Rebbe mindig, ugye minden mögött a haszid gondolkodás, a haszid világlátás, a haszid Weltanschauung, az mindig olyan, hogy a dolgok mögöttes értelmet is keresünk, nem csak felszínes értelmet, hanem mögöttes értelmet. Azt mondja a Rebbe, azt mondja, az 5. Lubavitch Rebbe egyszer úgy magyarázta a Manistanát, ugye a szédereste elején, hogy a gyerekek által föltett négy kérdést. Miben különbözik, értsd, a zsidó nép mostani számüzetése a többi estétől, a korábbi számüzetésektől. Ugye mi a különbség ebben a számüzetésben, amiben most vagyunk, a korábbi számüzetéseknél? Majd a kitett szövegben, majd pontosan be fogom idézni nektek Dániel könyvének egyik idézetét a 7. fejezetben, ahol Dániel prófét arról beszél, hogy több számüzetésben is volt a zsidó nép a világtörténelem során. Ugye az első számüzetés, a mostani az tulajdonképpen sorrendben a 6. számüzetés. Az első az egyiptomi volt, ami egyiptomi számüzetés, a második a babilóniai, a harmadik a perzsiai, a negyedik a görög, az 5. a római, és ez az, ami még most is tart. Akkor bocsánat, 5. számüzetés. Ezt kis javítom, hogy ne. Az 5. számüzetés. Ugye tehát az első volt az egyiptomi, babilóniai, perzsiai, görög, és utána a római, ez a római számüzetés, ez még most is tart. Mi a különbség ebben a számüzetésben, amelyben most is találjuk magunkat a korábbiaktól? Mert más estéken nem mártunk vízbe, vagy sós vízbe dolgokat. A Rebbe azt magyarázza, hogy a héber matbilin szó, az mártanit jelent, a rituális fürdőre is értett kifejezés, rituális megtisztulásra is értett kifejezés. Azt mondja, a korábbi számüzetések, azokat további számüzetések követték. Ugye egyiptomi számüzetés után jött a babilóniai, a babilónia után a perzsa után a görög után a római. A római számüzetés során, ez a mostani számüzetés, ugye a számüzetés alatt persze azt értem, hogy le van rombolva a jeruzsálemi szentély, már majdnem 2000 éve időszámítás után, 69-ben lerombolták a az jeruzsálemi szentét, és a zsidó nép azóta diaszpórában él. Mi a különbség ebből a diaszpóra és a korábbi diaszpórák között? A korábbi diaszpórákat más diaszpórák követték. Ezt a mostani diaszpórát, amelyben most vagyunk, azt a mostani számüzetést, ezt már nem fogja követni további diaszpóra, ezt a mostani diaszpórát már csak a messiási idők fogják követni. Ez például az egyik különbség a mostani számüzetés és minden más számüzetés között. A más, azt mondja, az a kérdés, amikor azt kérdezi a gyerek, hogy más estéken eszünk kovászost és kovásztalan, ma pedig csak kovásztalant, a kovásztalan kenyér az az egónak a teljes megsemmisítésének a szimbóluma. Az, hogy az ember a saját becsvágyát teljesen lenullázza, teljesen anulálja. Ez a mostani számüzetés, ezután a mostani számüzetés után magyarázza a Rebbe, ezután a mostani számüzetés után teljesen megszűnik a tisztátalanság szelleme. Ezután már nem lesz többé olyan helyzet, hogy a tisztátalanságba fogunk visszahullani. A zöldségek azt magyarázza a Rebbe, most konkrétan nem a teljes szöveget pontosan olvasom föl, direkt majd ki fogom tenni. Az Rebbe azt magyarázza, hogy a zöldségek, ugye a zöld szín az irigységnek a színe, legalábbis a rabbinikus irodalomban. Ugye, mert ha jól tudom, akkor a polgári irodalomban a sárga az irigység színe. Egyébként érdekes, mert a Talmudban használt zöld, az valójában sárgát jelent. Úgyhogy a sárga zöld az irigység színe. A messiás eljövetelével az emberek között meg fog szűnni az irigység, és csak olyan irigység lesz majd jelen, amely irigység pozitív. Ugye mi az az irigység, ami pozitív? Hogy lehet az irigység pozitív? Itt teszek egy kis kitérőt, zárójelben. Mi az, hogy lehet az irigység pozitív? Az irigység egy negatív dolog, de lehet az irigységnek annak dacára, hogy negatív, lehet egy pozitív aspektusa. És mi ez a pozitív aspektus? Ez a pozitív aspektus az lehet, hogyha valakire irigykedek, és az engem arra sarkal, hogy még több legyek, hogy még jobb legyek. Ha az engem munkára sarkal, ha az engem motivál ez a fajta idézőjelbe vett irigység, akkor bár az irigység önmagában nem pozitív, de de lehet pozitív hatása. Ugye, hogyha azt látom, hogy tanulok az iskolában, és azt látom, hogy a pattársam sokkal jobban tanulnám, és egyre jobban, egyre több ötös szerez, én pedig délután egész nap csak focizok kint a kertben, ahelyett, hogy tanulnék, és emiatt én nem szerzek ötösöket, de ha ezt látom, és ezt irigylem tőle, az előfordulhat, hogyha én jó ember vagyok, hogyha helyesen gondolkodom, akkor ez előfordulhat, hogy engem pozitív dolgokra sarkal. Arra sarkal, hogy még többet dolgozzak, még tovább legyek. Ugyanez a gondolat érvényesül a Talmudnak abban a mondásában, ami azt mondja, hogy a túlvilágon, a messiás idők után a Tóra tudósok között lesz egyfajta irigység. Ez a fajta irigység pedig annak köszönhető, hogy azt nézzük ki, vagy azt fogják a Tóra tudósok egymástól meglesni, hogy ki az, akinek még nagyobb a tudása a sajátjának. Ki az, aki még többet tud a másiknál. És ez további tanulásra fogja az embert sarkalni. Ha ilyen tekintetben nézzük az irigységet, akkor ez tehát egy pozitív aspektus is lehet. Ez tehát egy pozitív aspektus is lehet. A másik, vagy az utolsó gondolat, amit a Rebbe mond, az pedig az, hogy a túlvilágon a messiás idők eljövetelével az ember egy teljes tánuk héberül élvezetet jelent, egy teljes élvezetben lesz majd része. Ugye mit jelent ez? A Talmud azt meséli, hogy a szombat, hogyha az ember megtartja a sabátot, annak rendje is módja szerint a szombat, az me'ein olom habá, az a túlvilághoz hasonló, egy megízlelése, támsel olam habá, a túlvilág megízlelése az, hogyha az ember megtartja a szombatot. Csak úgy, mint a szombat az egy kóstoló, egy betekintő, egy kulcsjuk, amelyen keresztül betekinthetünk abba, hogy milyen lesz az élet a messiás után. Amikor viszont el fog jönni a messiás, akkor viszont ez az élvezet, ez már nem csak hasonló lesz, nem csak olyan valami lesz, nem csak me'ein olam haba, nem csak olyan, mint a túlvilág, hanem ez valódi lesz, a tánug, az élvezet pedig nagyon-nagyon nagyon is valódi lesz. kedves barátaim, ezt akartam ma este nektek elmondani. Elég hosszú ez a mai tanulásanyag, elég hosszú. Ki fogom tenni pár perc múlva itt a Facebook oldalon. Kérlek, hogyha van időtök, olvassátok el. Írtam hozzá egy csomó kommentárt alulra, hogy jobban érthető legyen a Rebének ez az egyébként elég nehéz, vagy elég, hogy mondjam, igen, nehéz, fajsúlyos gondolata, főként, hogyha az ember kevésbé jártas a zsidó vallásjogi dolgokban, vagy a zsidó liturgiában, de hát azért vagyunk itt estéről estére, most már több mint egy éve, hogy egyre jobban jártasak legyetek ti is ezekben a dolgokban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy már nagyon sok információ, amit most mondtam, azokat már rég tudjátok, vagy már nem csak, hogy tudjátok, hanem akár még gyakoroljátok is, amiért Isten áldjon benneteket, és remélem, hogy így van. Köszönöm szépen ma is, hogy nagyon sokan itt voltatok, köszönöm a kérdéseket, amit küldtetek, a jó kívánságokat, a Pészákra, a hasonló jókat, azt mondja a Talmud, kolhame varech mit barech, mindenki, aki áld, az legyen áldott, kérem a Jóistent, hogy az áldás, amit küldtök, szálljon vissza rátok is, sokszorosan, úgyhogy a Jóisten áldjon meg benneteket, mindenkinek kívánok, ha kasher veszameach, és moadim leszimcha, boldog Pészachot, holnap este 8-kor pedig itt várlak benneteket sok szeretettel, ja, és még valamit hagy mondjak, az itt a reklámhelye, a neokon.hu-n, azon a weboldalon, aminek én vagyok a főszerkesztője, holnap egy interjú jelenik meg Dov Glickmannal, ha nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy néztétek-e, a Netflixen a Stissel című sorozatot, ami nekem az egyik kedvenc sorozatom, feleségemnek is, az egész család nagyon imádja, a feleségemnek is egyik kedvenc sorozata, az a Stissel című sorozat főszereplővel készítettem interjút, amely holnap lesz olvasható a Neokonon, ajánlom nektek sok szeretettel. Akartam még valamit mondani? Nem. Jó egészséget, jó éjszakát, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok, holnap este 8-kor várlak benneteket.